Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délután én meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az összhang szerkesztője, Nagybodó Tibor. A tartalomból. Kanadai kutatók állítják, hogy a villámgyorsan eltűnő arckifejezések minden érzelmet elárulnak, és szinte egyáltalán nem is tudatosulnak, ezért akarattal nem is befolyásolhatók egykönnyen. De az arc a lélek tükre, az arc pedig akkor szép, ha a lélek is szép. A lélek pedig akkor lehet szép, ha hordozója az ember összhangban van önmagával, az őt körülvevő környezetével, a világgal és a legnagyobb széppel, aki, ami minden szépség forrása. Témánk az arc, a lélek és a test összhangja. Vendégünk dr. Puskás Attila vallástörténész, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum tanára, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és örvendek, hogy újból a műsor meghívottja lehetek.
Tanár úr, mielőtt a mai témánkra térünk, van még pár megmaradt kérdésünk. Válaszokat várunk, hiszen megígértük a hallgatóknak, hogy ma ezekkel kezdünk.
Tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták hallgatni a múltkori adásunkat, műsorunkat, összefoglalom néhány gondolatban az elhangzottakat. És ugye hát a változásból indultunk ki, az volt a fő témánk, hogy minden változik, az ember és a világ a folyamatos változásnak van kitéve, és hát tudjuk, hogy Herakleitos, egy híres görög gondolkozó, filozófus, egy nagyon szép hasonlattal él a változás kapcsán, amikor azt mondja, hogy minden folyamatos változásban van, és egy ember sem léphet be kétszer ugyanabba a folyóba. Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba, mert amikor már a partra léptünk, és újból belelépnénk a folyóba, akkor ott már más víz folyik. A lényeg az tehát, hogy így van ez az életünkben is, hogy ami korábban volt, az visszavonhatatlanul elment, úgymond elfolyt, nem tér vissza, tehát minden változásban van. Elmondtam azt is, hogy ezt egy másik hasonlattal lehet a legjobban megérteni egy olyan helyzetben, amiben most élünk, ugye, amit egy járvány határoz meg, hogy a jelenlegi világjárvány nagyban megváltoztatta a mi hétköznapi, mindennapi életünket, és hát az elmúlt időben olvastam egy könyvet Csernobilról, Ima Csernobilról ez a címe, egy fehér orosz szerző írta, és hát többször előjön a könyvben az, hogy beszélhetünk-e Csernobil előtti időről, van egy Csernobil előtti idő, 86 előtti idős, és van egy 86 utáni idő. És ugyanúgy érzem, hogy jelen pillanatban változik az életünk, van egy Covid előtti időnk, és van egy Covid utáni időnk. Tehát azt kell mondani, hogy a világunk soha nem olyan, amilyen volt, soha nem lesz olyan, mint járvány előtt, és ezzel a világgal együtt kell élni, a változásban kell élni. Egy másik hasonlattal élve, hogyha valakit például az év elején hibernáltak volna, lefagyasztottak volna, hogy mondjam így, és most felébredne, hát nem igazán tudná azt, hogy milyen világba is csöppent, és biza elég nehéz lenne neki alkalmazkodni ehhez az új világhoz. Nagyon sokan ismerjük a Tarzán című filmet, hát amikor ő elmegy a nagyvárosba, akkor is ugyanezt próbálják bemutatni, hogy mennyire megváltozik a világ, mennyire megváltozott körülöttünk minden, és hát semmi sem az, ami eddig volt. Tehát azt lehet mondani, hogy folyamatosan változik a világunk, és ebben a változásban mi is változunk, és ez egy másik fontos szempont, amiről beszéltünk az elmúlt műsorunkban. Én sem vagyok már az az ember, aki egy negyed órával ezelőtt bejött ebbe a stúdióba. Nem vagyunk azok az emberek, akik ma reggel felkeltünk, hiszen már este van. és természetesen mi is benne vagyunk ebben a változásban. De, és ez nagyon fontos dolog, hogy van egy konstans elem, a lélek, ami úgymond örök és egyedi, és ami változik a lélekben, az talán a minőségi változás, a tökéletesedés, a megvilágosodás, újabb igazságoknak a felfedezése, tehát ez is egy bizonyos szintű változást jelent. Tehát az ember nem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, lehetne összefoglalni. Van ennek talán egy olyan értelme is, hogy nem kell mindig, és nem is szabad mindig a múltban élni, hanem éljünk a jelenben. A jelen elég a mának a maga baja, ahogy mondjuk szép magyar nyelvünkkel kifejezve ezt a valóságot, hogy minden változik, de a legfontosabb pillanat az itt és most, a jelen pillanata. Természetesen a múltból táplálkozunk, a jövőre figyelünk. És talán az a legfontosabb, és ez volt az üzenet is, hogy az ember sose zárja ki önmagából a megújulást, hiszen ő maga is változik, és talán az a legfontosabb, hogy az ember merjen nyitott lenni, befogadó lenni, és legyen képes a változásra, tehát ne csontosodjon meg lelkében is. Én úgy hiszem, hogy ez egy nagyon nagy kihívás az embernek, mert az ember alapvetően biztonságra vágyik, és azt is látjuk, hogy nem mindenki képes olyan könnyen megváltozni, talán alkatából kifolyólag is. Tehát ez volt az elmúlt adás, a múltkori adásunk összefoglalója.
Puskás úr, köszönjük az emlékeztetőt. Mindennapi életünkben a sok minden más mellett az emberi kapcsolatok is átalakulnak.
Valóban az emberi kapcsolatok lényegesen is átalakulhatnak, és én úgy érzem, hogy ez bizonyos szempontból egy normális és emberi folyamat. Tehát én a kapcsolatokat több szempontból közelíteném. Vannak kortól függő kapcsolataink az életben. Vegyük például a barátságot. Ugye ez az egyik legmeghatározóbb kapcsolata életünknek. Egy iskoláskorú gyermek alapvetően keresi már a barátokat, akár egy óvodás gyermek is keresi a barátokat, és a legfontosabb egy gyermeknek is az, hogy minél több időt játszodjon a barátjával, minél több időt legyen együtt vele. Ha kell, talán még a tanulást is sietteti, inkább hamarabb elvégzi a feladatait, csak hogy mielőbb a barátaival lehessen. Később, amikor tinédzser lesz az illető, a párválasztás idején, ez a kapcsolat egy kicsit talán megváltozik. Amikor az ember szerelmes lesz, egy 14, 15, 16 éves fiatalról van szó, egyértelmű, hogy egyre több időt szeretne a barátjával, barátnőjével tölteni, sőt, ebben a korban úgy érzi, hogy hát bele is bolondul, hogyha nem lehet ezzel a személlyel, vagy még a szülőkkel is szembeszáll ilyenkor, hogyha a szülei ellenkeznek és nem engedik. Na most, egyértelmű, hogy egy ilyen fiatal a szerelmére figyel, és a korábbi kapcsolatai a barátaival, akivel ő együtt játszott, babázott, vagy autózott, vagy focizott az udvaron, az utcán, a lépcsőház előtt, a tömbház előtt, a barátaival való kapcsolata is megváltozik. Talán kevesebb ideje van velük foglalkozni. Ha pedig kevesebbet találkoznak, vagy egyáltalán nem találkoznak már, akkor lehetséges az is, hogy el is távolodnak egymástól a barátok. Nekem egy végzős osztályom volt ebben az évben a Bolyai Farkas Elméleti Liceumban. Nagyon sokat beszéltünk ezekről a változásokról, hiszen a kapcsolatok változásáról, hiszen ezek a fiatalok már most egyetemisták, és egyértelmű, hogy megváltozik az életük. És az is világos volt számukra, hogy a ballagás után egyes kapcsolatok megmaradnak, ők rendszeresen találkoznak, más kapcsolatok talán fellazulnak, egymástól eltávolodnak a fiatalok, és ez így van jól. Ebben az évben egyébként a mi iskolánk nagyon későn rendezte meg a ballagás ünnepséget, szeptember 5-én volt a ballagás, amikor hát egyrészt többen nem lettek jelen, mert külföldön tartózkodtak már, és megjegyezték a fiatalok, hogy szép volt ugyanez a ballagás, de egy kicsit olyan protokoll íze, jellege volt mindennek, amiatt, hogy a diákok már 2 hónapja nem látták egymást, és az a csapat, ami az osztályban volt és lelkileg fel volt készülve, úgymond a ballagásra, az érettségire, a tanárdiák meccsekre, a közösségi élet lezárására, ez a csapat egy kicsit szétesett, és nem csak nálam, az én osztályban, hanem mindenhol átalakult ez is. Volt diákom például, korábbi diákom, aki elmondta, hogy az egyetemen már nem sikerül olyan barátokat szerezni és kapcsolatokat kiépíteni, mint például a középiskolában. Természetesen van kivétel, és nagyon fontos a közösség is, ahová az ember kerül. Tehát azt szerettem volna mindezzel kifejezni, hogy a fiatal korban talán könnyebb és természetesebb a barátságok, a kapcsolatok kialakulása, természetesebb az, hogy új kapcsolatok alakulnak. Utána az ember lassan bizonyos szegmenseket lezár, bezár az életében, más kapcsolatok kerülnek előtérbe, más kapcsolatokat hoz az élethelyzet. Például egy fiatal felnőtt esetében megszületnek a gyermekek, fontosabb lesz a család, az a gyermekekre, az utódra való odafigyelés, nagyobb a felelősség is vele szemben, és nincs is nagyon idő ebben az esetben mással foglalkozni, főleg egy olyan családban, ahol kisgyermek van. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy persze, hogy átalakulnak ezek a kapcsolatok, de azt is lehet mondani, én így érzem, hogy a fiatalban kötött barátságok azok talán, amelyek mélyebben beleívódnak az emberbe. Talán van egy olyan is, hogy később az embernek már a személyiségéből kifolyólag, a kiforrottságából kifolyólag nehezebb úgymond mély barátságokat kötni. De azt is el kell mondani, és nem lenne teljes ez a kapcsolatokról szóló beszélgetés, kapcsolatok alakulásáról szóló beszélgetés, ha nem emeljük ki azt, hogy a kapcsolatoknak van egy miensége, van egy minősége. Azt lehet mondani, hogy az ember bármikor kialakíthat úgymond kapcsolatokat, a mélysége járul hozzá a kapcsolat tartóságához, mert vannak olyan kapcsolatok, amelyek annyira beleépülnek a mi érzésvilágunkba, hogy hosszú távollét után is az ember egy jó barátjával, ugyanazzal az intenzitással képes megélni a kapcsolatot, mint korábban. Hányszor érezzük például azt, hogy egy nagyon jó baráttal, akit rég nem láttunk, akár évtizedeken át nem láttuk azt az embert, pontosan úgy, és talán onnan is el tudjuk kezdeni a beszélgetést, ahol abba hagytuk évekkel ezelőtt, mert ez a kapcsolat mélyen a mi érzésvilágunkban, a mi lelkünkbe belenyomódott és bennünk él. Tehát azt lehet mondani így összefoglalva, hogy természetes az, hogy alakulnak a kapcsolatok, természetes az, hogy az élethelyzetünkből kifolyólag egyes kapcsolatok talán megszakadnak, vagy eltávolodunk egymástól, de az igazi mély kapcsolatok, amik a mi életünkbe beleívódtak, érzésvilágunkban, lelkünkben mélyen benne vannak, azok talán sosem szűnnek meg.
Állítsák, hogy a saját magunk szeretete az átalakulás legígéretesebb eszköze. Puskás úr, milyen napjainkban a szeretet valósága?
A szeretettel kapcsolatban nekem mindig van egy fogalmi fenntartásom, mert ezt a szót, hogy szeretet, nagyon-nagyon sokan használják, és nagyon sokan félreértik a szeretet kifejezést. Ugye a kérdés arra vonatkozunk, hogy önmagunk szeretete. Mit jelent önmagunk szeretete? Tehát az önmagunk szeretete nem egy önző, narcisztikus szeretet. Nem imádom magam, de abszolút természetes az, hogy szeretem magam. Én Szentírást olvasva szembesültem azzal, hogy Jézus egyszer azt mondta, hogy mindannyian ismerjük, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát egy egészséges ember szereti önmagát, és a felhívás, Jézusi felhívás szerint legalább ezzel a szeretettel kellene önmagát is szeresse. Tehát ha én tudom azt, hogy önmagamnak nem szívesen egészséges emberről van szó, önmagamnak nem szívesen akarok rosszat, akkor ne akarjak rosszat egy másik embernek sem. Ha például én nem szeretem azt, hogy engem sértegetnek, hozzám csúnyán beszélnek, akkor én se sértegessek másokat, én se beszéljek csúnyán másokkal. Tehát ez egy alapvető magatartása kellene legyen az embernek. Az önmagam szeretete annak az elfogadása elsősorban, hogy igen, én ilyen ember vagyok, keresztény emberek vagyunk, és azt mondjuk, hogy hát igen, elfogadom azt, hogy engem ilyennek teremtett a Jóisten. Elfogadom azt, hogy én nem vagyok akadémikus, nem nézek ki úgy, mint Rembo, nem vagyok egy Einstein, nem vagyok egy szépségkirálynő, vagy pont az ellenkezője. Lehet, hogy éppen az vagyok. Lehet, hogy ügyes vagyok, okos vagyok, nagyon szép vagyok, olyan a hangom, mint Pavarottinak. Viszont ez a többlet tulajdonság nem jelent számomra előjogokat, mert ugyanolyan ember vagyok, mint a társam, sőt, mivel nekem több adatot, talán többet is kérnek rajtam számon. Tehát a lényeg az, hogy önmagam szeretete talán abból fakad, hogy azt jelenti, hogy elfogadom önmagamat, hogy a lényeg az, hogy mégis én vagyok az, aki erre a világra született, pontosan én, és nem egy másik ember született szüleimtől, és ezért hálás vagyok, hogy én vagyok, és ilyen vagyok. Tehát szeretem önmagamat, elfogadom önmagamat, és elfogadom azt is, hogy minden ellenére, hibáim ellenére, nehézségeim ellenére szeret engem az Isten, és az emberek is szeretnek, mert én ilyen vagyok. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem kell folyamatosan a változásra törekedni. Nem kell arra törekedni, hogy megváltozzak. De a lényeg az, önmagam szeretete azt jelenti, hogy elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok, észreveszem a hibáimat, és megpróbálok változni, átalakulni. Tehát ez alapvetően egy tudatosítási folyamattal kezdődik. Tudom magamról, hogy ki vagyok, elfogadom önmagamat, és ezen próbálok adott esetben változtatni. Na most az a kérdés, hogy mit jelent a szeretet, és milyen napjainkban a szeretet valósága, hát ez egy nehezen megválaszolható kérdés, már csak azért is, mert maga a kérdés is úgy tevődik fel, hogy mi a szeretet? Mert aminek a görög és latin fordítását is számtalanszor használjuk, a szó ezekben a nyelvekben több formában fordul elő. Különféle jelentéstartalmakkal bír, amiket mi kifejezünk, de talán nem érezzük a nuanszokat, a különbségeket. Ha én ezeket görögül mondom például, akkor egyből rájön mindenki, hogy miről van szó. Tehát beszélünk például a szeretet egyik formája kapcsán az éroszról. Beszélünk a filiáról, beszélünk az agapéról, az amorról, a caritasról. Ugye görög-latin kifejezéseket említettem. Mindegyik ismerősen hangzik nekünk. A kérdés tehát az, hogy mi is tulajdonképpen ez a szeretet, mert sokat beszélünk róla, olykor túl sokat, de igazából nem is olyan könnyű leírni, talán érezni lehet, és az érzések alapján valamilyen módon leírni. Én úgy érzem, hogy a szeretet egy olyan alapvetően akarati aktus, amellyel az ember természetszerűen és minden érdek nélkül fordul oda az előtte megjelent jóhoz, az emberhez, más valósághoz, és feltétel nélkül elfogadja azt. Természetesen felfedezhető itt is egy alapvetően emberi igény a szeretet elérésére, de ez nem birtoklási vágy, mert nem azért szeretünk egy dolgot, mert egyszerűen birtokolni akarjuk, hanem mert ez a dolog, másképpen nem tudom kifejezni ezt, tehát ez a valóság, ez teljessé tesz minket. Egy belső öröm és béke tölt el, ha közelében lehetünk ennek a valóságnak. Én úgy érzem, hogy a szerelmesek tudják ezt a legjobban megérteni, ők érzik ezt jól, mindannyian, akik szerelmesek voltunk, tudjuk azt, hogy az igazi szerelemben nem a birtoklási vágy a legfontosabb, a legmeghatározóbb, hanem a másik személy állandó jelenlétének az igénye. Én akkor vagyok teljes, akkor vagyok boldog, akkor válik teljessé az életem, ha a másik személy mellettem van, és mindig mellettem van. Tehát ez a házasság alapja, ez az igény, hogy igenis én ezzel az emberrel együtt akarok lenni. A Kisherceg szerzője írja, hogy szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti, hogy együtt nézni ugyanabba az irányba. Szeretni annyit jelent tehát, mint egymást beteljesítve élni együtt, egymásba úgymond elmerülve ebben az életben, és venni az akadályokat, élni az életet. Tehát, amit nagyon fontosnak tartok a szeretet kapcsán beszélve, hogy a szeretet alapvető tulajdonsága a feltétel nélküliség. Nem azért szeretlek én téged, mert gazdag vagy, mert lehet, hogy holnap talán szegény leszel. Nem azért szeretlek téged, mert te szép vagy, mert holnap lehet, Isten őriz, baleseted lesz, és már nem lesz olyan szép a tested. Nem azért szeretlek például, mert szépen tudsz énekelni, mert lehet, hogy holnap elveszted a hangod, és már nem tudsz olyan szépen énekelni majd. És a sort folytathatnánk tovább. A lényeg az, hogy szeretlek, mert szeretlek. Tehát nincs az, hogy azért, mert, hanem egyszerűen azért szeretlek, mert szeretlek. Én úgy érzem, hogy ha nem a szerelmesekről beszélünk, akkor talán a szülői szeretettel lehet ezt a legjobban kifejezni. Én jártam néhányszor börtönben, beszéltem rabokkal, beszéltem rabok szüleivel is, és ami nem megdöbbentő, hanem Ez a valóság, hogy ezek a szülők, akiknek a gyermekei börtönben ülnek, mert társadalmi normákat sértettek, és rosszat tettek embertársaiknak, az egész társadalomnak, ezek a szülők ugyanúgy szeretik a gyermekeimet, mint én, vagy bárki, aki ezt a műsort most hallgatja. Tehát normális az, hogy van ott egy idézőjelbe tett feltétel, van egy rossz, ennek ellenére a szülő mégis úgy szereti azt a gyermeket, mert az az övé. És én mindig ezt emeltem ki, hogy valahogy a szülői szeretet jár talán a legközelebb az Isten szeretetének a megértéséhez, ahogyan például az Isten szeretheti az embert, természetesen mindez hasonlít, és tudjuk, hogy minden hasonlat sántít. Na most a szeretet kapcsán a másik jelentést tartom, amit említettem, a testiség és a szenvedély. Tehát benne van a szeretetben ez az oldala is a kérdésnek, a testi vonzalom, a szenvedély, mert ebben a formában is én együtt szeretnék lenni a másikkal, mindenféle feltétel nélkül. Ide tartozik a gyermeki szeretet, amivel egy gyermek szereti a szüleit, egy más vetülete, a cselekvő szeretet, a caritas, valamilyen formában a békés együttlét, az agape is, hogy ha én szeretek valakit, akkor segítek rajta, akkor megpróbálom azt, hogy ő is ugyanolyan jól érezze magát, mint én, neki is meglegyen mindene, mint nekem. Tehát a szeretet az, mint fogalom, nagyon sok oldalát, részét felüleli a mi érzésvilágunknak, és a mi hétköznapi életünknek. Na már most mi változott meg ebben a kérdésben? Én azt mondom, hogy sok minden és semmi. Véleményem szerint a szeretet önmagában örök, konstans, mondhatná az embert, mert a szeretetben nincs idő és nincs mennyiség. Van egy jelen pillanat, maga a szeretet pillanat, amit az ember érez. Viszont a szeretetnek a különféle vetületeit, akár a caritas, a gyermeki szeretet, az érosz. Ezekben a kérdésekben egyértelműen, hogy vannak visszaélések, ezt mindannyian tudjuk, és ezekről lehetne napestig beszélni. Én talán azt emelném ki, hogy abban a percben, amikor egy valamilyen szinten feltétel jelenik meg a szeretet megélésében, akkor már maga a szeretet csorbul. És ez korfüggő is bizonyos szempontból, de nem is korfüggő, mert sajnos az emberi természetünkből, a természetünk ilyen, minden korban megélték az emberek a szeretetet, és minden korban megsértették a szeretetet, mert sajnos minden korban volt önző ember, ugye amióta mi azt mondjuk, hogy az ember bűnbeesése óta magunkon hozzuk ezt a terhet, és magunkban hozzuk azt a csorbult emberséget, amivel a szeretet ellen ártani tudunk.
Az arc a lélek tükre, és az arc akkor szép, ha a lélek is szép.
Valóban azt mondjuk, hogy az arc a lélek tükre. Hogyan lehet ezt a kérdést jól megközelíteni? Én a gyermekekre gondoltam, mert hát a gyermek alapvetően egy nagyon őszinte lény, és elgondolkozva ezen a kérdésen eszembe jutott, hogy a gyermekekkel is foglalkozva, ha rákérdezünk egy gyermekre, gyakran elpirul. Ha rajta kaptunk egy hazugságon egy gyermeket, akkor elpirul. Ha egy kislány például megnézett egy kisfiút, és a barátai ezt észrevették, akkor az a kislány elpirul. És hát azt lehet mondani, hogy a gyermek arcán leolvasható az ő lelki világa. Egy gyermek arcán leolvasható a lelki világa. Azt mondjuk, hogy a gyermek és a részeg ember mindig őszinte. A gyermek valóban nem tud játszani, nem tudja megjátszani magát, nem tud színészkedni, nem tud tudatosan mást mondani, amit érez. És hát én megint Jézust kell idézzem, aki azt mondja, hogy ha nem lesztek önök, mint a gyermekek, nem mehettek be az Isten országába. És miért nem? Miért emeli ki ezt? Talán azért, mert a kisgyermekek nem viselnek maszkot. A gyermek nem mutat más arcot, mint amilyen ő valójában. A kisgyermek arca ragyog, ha boldog, a gyermek nem érez tartós haragot, nem is táplál tartós haragot. Tudjuk, hogy a gyermekek nagyon hamar kibékülnek. Igaz, hogy összevesznek az óvodában, az iskolában, de már másnap a barátaikkal újból együtt vannak. A bánat, a keserűség, a fájdalom, a betegség is egyébként ugyanígy hamar kiül az arcukra, és talán azt lehet mondani, hogy ezért is szeretjük annyira a gyermekeket, mert a gyermek alapvetően őszinte, és belőlünk is kihoz bizonyos szempontból ilyen őszinte érzéseket, ott nem kell gondolkozni, hogy most vajon miért mondta, mit akar, mi a szándéka, hol ver át, tehát nem kell kételkedni mindig egy gyermek szavaiban. Persze, hogy egy idő után már tinédzser, vagy akár korábban is a gyermekek is rálépnek a felnőtté válás útjára. Tehát azt lehet mondani, hogy a gyermek arca őszintén hordozza az ő gyermeki lelkét. Mi felnőttek, sajnos azt kell mondjam, hogy az arcunkon maszkot hordunk, teljesen mások vagyunk. Mi szemrebben és nélkül tudunk hazudni, ha az érdek úgy kívánja. Igen, szemrebben és nélkül, tehát ez is kifejezi azt, hogy nekünk nagyon könnyű felvenni egy maszkot bizonyos helyzetben, máskor más maszkot tenni, és ezeket mi könnyű szerrel tudjuk sajnos változtatni. Egyébként furcsa ez a kérdés, mert mi azt mondjuk, hogy nekünk már kialakult a személyiségünk, és kiforrott az egyéniségünk, de gondolt-e valaki bele abba, hogy mit is jelent a személy szó, a persona? A személy görögül, amit proszoponnak neveznek, tulajdonképpen színészi maszkot jelent, állarcot jelent. A személy szó tehát maszkot jelent, már a színészetben a megjelenített szereplő félreismerhetetlenül sajátos vonásaira, egyediségére utal. Most természetesen nem szeretném azt mondani, hogy rossz, ha kialakult a személyiségünk, hanem engem inkább a folytonosság kérdése érdekel, hogy természetesen mi néha maszkokkal járunk az életben, és nem is lehet például, hogy ezeket levegyük. Egy munkahelyen nem lehet az, hogy én folyamatosan a saját problémáimról, az otthoni gondjaimról beszéljek, hogy eláruljak az arcommal is bizonyos dolgokat, mert egyértelmű, hogy nem így működik az életem. De a lényeg az, hogy van-e valami folytonosság bennem, a lelkemben a gyermeki énem tovább éle, és meghatározza-e a jelen személyiségemet. Mennyire változtam meg, és felismerik-e az emberek a régi embert én bennem? Mennyire változott meg rossz irányban mindaz, amit a felnőtt kor hoz magával? Mennyire rontotta el az én gyermeki énemet, a lelkemet, a felnőttséggel járó hatalom, a pénz, az érdek, tehát mindaz, ami a mi felnőtt életünket úgymond tönkre teszi, megnyomorítja. Mennyire tudok még gyermeki örömmel élni felnőttként az életben? Mennyire tudok őszinte lenni? És igen, a kérdés valóban az, hogy mennyi maradt meg bennem abból az eredeti, makulátlan szépségből, az igazi tekintetből, a gyermeki ártatlanságból, abból a kisgyermekből, ami én voltam, és ez mennyire mutatkozik meg az én arcomon. Mert ha ez bennem van, ez egészen biztos, hogy megmutatkozik. Az én belső lelki állapotomnak vannak külső jelei. Az arcomon, a viselkedésemen, mindenen látható egy szép arc. Szép az arc, ha a lélek is szép, mert minden belülről fakad, ugye nem az teszi tönkre a lelket, ami bemegy az emberbe, hanem az rontja el az életünket, úgy teszik tönkre egymást azzal, ami kifelé megnyilvánul.
De ne felejtsük el azt sem, hogy a lélek akkor lehet szép, ha hordozója, az ember összhangban van önmagával, az őt körülvevő környezetével, a világgal, és a legnagyobb széppel, aki, ami minden szépség forrása.
Korábban is hangsúlyoztam, és most is megismétlem, hogy az ember három részből áll. Van egy testünk, van szellemünk, és van lelkünk, és akkor ember az ember, ha a teljes nyitottságban éli meg életét, és akkor teljes az élete, ha mind a három elem, a test, a lélek és a szellem összhangban van az életében. Érezzük azt, hogy ha valamelyiket kizárjuk, vagy túlzásba visszük, akkor felborul ez a természetes, belénk táplált, úgymond teremtett egyensúly. Mi emberek összhangban vagyunk a világgal, és ez azért lehetséges, és talán azért is fontos, mert az ember egy alapvetően nyitott lény, és folyamatosan keresi a helyét is a világban, és az összhangot is ebben a világban. Keresi az összhangot önmagával, keresi az összhangot a társával, és azt lehet mondani, hogy a teremtett világgal is, mert az ember ebben a hármasságban éli meg életét. Jól lehet a tevel való kapcsolat, az lehet kis te, az emberrel való kapcsolat, de jelentheti a nagy tevel való kapcsolatot, akit mi Istennek nevezünk. Tehát azt lehet mondani, hogy az ember végül is nyitott a környező világra, és a környezetének hatása van rá. Most nagyon szép például így a világgal való viszonyunk, mert ezt nem igazán szokták kiemelni. Azt mondjuk, hogy az ember összhangban kell legyen a körülvevő környezettel, a világgal. Olyan Teremtés könyvét olvasva döbbentem rá arra, hogy miért mondja azt az író, hogy mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Én úgy érzem, hogy ez a mondat fejezi ki azt, hogy igenis mit jelent a valódi összhang a másik emberrel. Ezzel azt akarja mondani szerintem a szerző, hogy igenis ennek a két embernek, Ádámnak és Évának nem volt titkuk egymás előtt, nem volt rejtegetni valójuk egymás előtt. Teljes mértékben összhangban voltak egymással. Mennyire szép lenne, ha egy házas pár nem csak a fizikai meztelenségre gondolna itt, ennek olvasása kapcsán, hanem a lelki meztelenségre is, vagyis én nem lehetek összhangban a párommal, hogyha eltitkolok előtte dolgokat, ha az életem párja nem tud rólam, nem ismer engem, és nincs teljes összhang akkor, hogyha nekem rejtegetni valóm van a párom előtt. De ugyanígy van ez a környezettel, tehát a körülöttem lévő valósággal szemben is. Szintén a Szentírást idézve Izajás prófétánál olvassuk, hogy az ideális teljes harmónia valahol a paradicsomi állapot, akkor majd együtt lakik a bárány a farkassal, a párduc együtt tanyázik a gödőjével, együtt legelészik majd a borjú és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Barátságban él a tehén a medvével, is folytatja a proféta tovább. Tehát az úgymond ellentétes, egymásra veszélyes állatok is összhangban lesznek egymással. Tehát a valódi, igazi emberi állapot, a paradicsomi állapot az azt jelenti, hogy tökéletes összhangban vagyok a természettel is, és én úgy érzem, hogy a jelenlegi természetvédelem, mint mozgalom alapja is innen eredeztethető, a természetvédelem, a környezetvédelem nem egy liberális, kapitalista szülemény, amire akkor jöttünk rá, miután tönkretettük a természetet, hanem ez benne van az alapvető keresztény értékrendben, és egy keresztény érték. Tehát azt lehet mondani, hogy igenis az az igazi állapot, amikor összhangban élek önmagammal, ez egy pszichológiai kérdés, lelkiségi kérdés, összhangban vagyok embertársammal, az Istennel és a környezetemmel.
Puskás úr, de azt is állítják, hogy a szem a lélek tükre, és az arc a testé.
Valóban így van, talán nem is gondoljuk sokan, és hát erről már szó volt a korábbiakban, hogy az arcunkra sok minden rá van írva. Egészségi és lelki állapotunk észrevehető a testünkön, észrevehető az arcunkon, és ugye az arcunk három részre osztható, ahogy mondják a szakemberek, a homlok környéke, a szem és orr környéke, a száj és az áll régiója, tehát ezek alapján lehet egy embert jól beazonosítani, és hát tudjuk azt, hogy valóban az érzésvilágunk tükröződik az arcunkon, de a testi belső szerveknek a megbetegedése szintén leolvasható a testről, a tüneteket kiválthatják fizikai és lelki problémák egyaránt, viszont én úgy érzem, hogy én képzettségemből kifolyólag nem vagyok orvos, nem foglalkozom ezotériával, és nem igazán tudom ezt a kérdést így biológiai szempontból megközelíteni, de azt el tudom mondani, és azt tudjuk, hogy arcunk kifejezi a lelki gondjainkat, és hát testi problémáinknak is a tükre.
Akkor mégiscsak az arc a lélek tükre, hiszen legtöbbször a bennünk lévő öröm és bánat, a reménység és a keserűség, a gyűlölet és a szeretet egyaránt kiül az arcunkra.
Teljes mértékben arcunk szerintem a leginkább belső világunkat árulja el. Örömöt árul el az arcunk, azt mondjuk, hogy ragyog az arcunk, ha boldogok vagyunk. A szerelmesekről beszéltünk a műsorunkban, ragyog a szerelmesek arca, szeme, hogyha egymásra néznek, vagy egymásról beszélnek az emberek. Egy állapotos nőre, ha ránézünk, ragyog az arca, teljesen megváltozik egy nő, mert ő egy új életet hordoz magában. Többször idéztük a Szentírást műsorunkban, Mózes arca ragyogott, amikor lejött a hegyről, amikor megkapta a 10 parancsolatot, mert ő az Úrral találkozott. Tehát a lelki változások, az öröm kiül az arcunkra. De ugyanígy a bánat is megnyilvánul a mi arcunkon. Nagyon szépen mondjuk magyarul azt, hogy bánatos a tekintete valakinek. Mert látszik az, hogy az arcán, hogy ő mit érez. Kiült a gyász az arcára valakinek. Látható az arcán az, hogy mit érez sok esetben az ember, és ezek olyan mély érzések, hogy az a maszk sem tudja elrejteni azt, amiről beszéltünk. A megkeseredett ember csak mérget szór a világra, szikrázik a tekintete valakinek, mondjuk. Tehát ez mind azt fejezi ki, hogy igenis az érzéseink alapvetően kiülnek az arcunkra, és láthatóvá válnak mindenki számára.
Tanár úr, összegezzünk. Milyen tehát az összhang a szem, az arc és a lélek között?
A szem a lélek tükre, ez volt a legfontosabb kérdés mai műsorunkban, és azt próbáltam kifejezni, hogy mindannyiunkban benne van teremtményi mi voltunkból kifolyólag a szépség, a jóság, az igazságérzete, tehát nagyon sok pozitív lelki tulajdonság, ami persze megsérült, mert mindannyian emberek vagyunk, és mindannyian bűnösök is, mindannyian képesek vagyunk a rosszra, de talán az lenne a legfontosabb, hogy ezeket a pozitív lelki tulajdonságokat próbáljuk felfedezni önmagunkban, és ezeket próbáljuk megélni a hétköznapi életünkben, és ez már az arcunkon is meglátszik. Tehát ne gondoljuk azt, hogy külön lehet választani a testet, a lelket, a szellemet, mi így vagyunk emberek, és aki valamelyiket is megpróbálja háttérbe szorítani, játszik, maszkot tesz magára, és az nem egy őszinte ember. Nekünk talán az lenne a legfontosabb, hogy azt a gyermeki önmagunkat, őszinteségünket, nyitottságunkat próbáljuk meg újból megélni, és én úgy hiszem, tudom, hogy idealista vagyok sok szempontból, de ilyen kis, apró megnyilvánulásokkal szebbé tudjuk tenni a környezetünket.
A mai beszélgetésünket fejezzük akkor be ezzel a gondolattal. A szeretet tehát olyan ajándék, amely ott van a lelkünkben. A szeretet tehát ma is a legnagyobb erő.
Hát valóban így van. Ez adjon erőt nekünk a mi hétköznapi életünkben. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és ezekről a kérdésekről beszélhettünk. Mindannyiuknak egy szép estét kívánok.
Mi is köszönjük a beszélgetést, és azt is, hogy itt volt a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában dr. Puskás Attila tanár vallástörténészt és az Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere. A Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.